Ez tehát a Borra Való Gasztrokultúra magazin. A Borra Valóról beszélgetünk, itt említetted, hogy kultúrkör függő az, hogy illik-e adni, nem illik-e adni, elvárják-e, nem várják el, hogy működik. Nagyon érdekes, és nem feltétlenül kelet-nyugati vonalat szeretnék itt fölrajzolni, mert ugye az Egyesült Államok az igazán nyugat, és ott meg már teljesen más a szitu, de hogyha Európát nézzük, és mondjuk Európától indulunk el, mondjuk a Orient Express-szel, és Isztambulba kötünk ki, vagy esetleg még délebre utazunk, akár a Szentföldre, vagy Izraelbe, akkor azért teljesen más tapasztalataink lesznek. Több nyugat-európai országban teljes mértékben nem elfogadott a dolog. Tehát, hogy gyakorlatilag annyit fizetsz, amennyi a számlán van, és nagyon meglepődnek, hogyha egy pár plusz pennit is akár odadobsz. Így van ez gyakorlatilag Angliában, így van ez Németországban több helyen. Nyilván helyi függő is a dolog, de mondjuk Izraelben pedig egészen döbbenetes, hogy olyan szinten kötelező érvényű az önkéntes borravaló, tehát ez olyan vicces, hogy én például voltam úgy Tel Avivban egy pizzériában, hogy azt gondoltam, hogy én kifizettem a általam elfogadhatónak tartott összeget, majd kijöttem, és az utcán utánam jött a pincér, hogy és megkérdezte, hogy volt-e valami problémám. És mondtam, hogy ugyan semmi, ezt ki is fejeztem azzal a 10-12%-kal, amit odaadtam. És mondta, hogy nem, hát ez itt nem ez a szokásos. Úgyhogy kénytelen voltam neki ott az utcán odaadni a többet, mert nagyon mérges volt. Úgyhogy ott egy más jellegű szokás alakult ki kötelezően.
Ugye én mindig Portugália jut az eszembe olyan értelemben, hogy többször elmondták nekem, és aztán tapasztalat is volt, hogy megsózni vagy megborsózni az ételt, ami Közép-Kelet-Európában a legalapvetőbb dolog, hogy ki van pakolva ez a két fűszer, az a súlyos értés a szokásra nézve, mert ezzel azt jelzem, hogy nem jól készített el az ételt. Most nyilván az ember nem azzal a célra ül be, hogy megbántsa azt, aki kiszolgálja őt, és itt is ugye hasonló volt a helyzet, nyilván nem az volt a cél, hogy utálad jöjjön. Csak hát a fene gondolná, hogy ott teljesen más a szokásrendszer, és nem azért megyünk külföldről, hogy ezeknek utána nézünk, mindazonáltal bele lehet futni így a késbe. Én most megfordítom a dolgot, 70-es évek, édesapám akkor a NDK-ban dolgozott, én is töltöttem kint némi-némi időt, természetesen még kölyökként, és így utólag esett le a tantusz, hogy miért szerették annyira a német pincérek a magyar vendégmunkásokat. Hát azért, mert ők mindig odaadták a 10% borravalót, kiindulván az itthoni viszonyokból. Na most kint ez viszont nagyon-nagyon nem ment, tehát a magyarok voltak azok az urak, akikre úgy néztek, hogy hú, hát ha ezek jönnek, akkor itt hullani fog a pénzeső. Tehát ez aranyos lyukában feeling ez jött, és ami itthon alapvetőnek számított, az kint soknak számított. Most akkor fordítsuk meg ezt a dolgot, ott meg kevésnek számított. Tehát igazából itt tényleg nagyon kemény kulturális különbségek vannak.
És tényleg érdekes az, hogy mi az, ami az elvárt, kötelező, és mi az, ami az önkéntes. Mert elvileg ugye ez egy ilyen tetszést kifejező valami.
Így van.
Márpedig, hogyha valami egy ilyen elvárt, és itt az elején a beszélgetésnek, amikor Varga Norberttel beszélgettem a Hello Pay ügyvezető igazgatójával a borra való mértékéről, bejött a kutyaszorítóban jelenet, amikor az elején ugye összevesznek azon, hogy mennyit kell adni, vagy mennyit szoktak adni, és megy a vita, tehát hogy az önkéntesből egy ilyen elvárt valami lesz, akkor már intézmény lesz belőle, és onnantól kezdve már te nem is számítasz hát jól nevelt vendégnek, hogyha azt nem fizeted ki.
Ugye ez a kötelezően ajánlott, ez egy nagyon jó fogalom volt, ez a kötelezően ajánlott részt venni az iskolai kórusban, ha azt mondták, hogy jó a hangom, és ehhez hasonló dolgok. Ugye nekem mindig a kártyás fizetés jut erről az eszembe olyan helyeken, ahol ugye ott van, hogy válassza ki, hogy mennyi borravalót szeretne adni, és akkor csak rá kell böknöm, hogy 0, 10, 15, stb. Na most mekkora bunkónak érzem már magam, ha megnyomom azt, hogy sem ennyit. Ugye? Úgyhogy ott virít ekkora betűkkel.
Van egy pszichológiai része. Hogyne? Egyébként ez nagyon fontos, hogy ebben az esetben, ha a felszolgáló be van jelentkezve, és úgy van az egész rendszer felállítva, akkor az direkt elkülönítve az ő számlájára érkezik. Uh-huh. Tehát önmagában ez egy tök tiszta és transzparens folyamat, nem veszel el ebben az egészben, tehát ezt fontos tudni, hogy ez nagyon jól működik. Az, amit mondtál az NDK-ról, arról két dolog jut az ember. Egy az, hogy nagyon sokan mentek ki oda nyári munkára, főleg építkezésekre, segédmunkásnak, és dolgoztak ott, többek között jó apámék is, akik ugye állandóan olyasmivel tértek haza, mindenféle madárláttával, amit itthon nem lehetett venni, fényképezőgép, mit tudom én, kosárlabda, boxkesztyű, és stb. Szóval műszaki eszközök, és hát nyilván amit ott kerestek, azt vagy elköltötték ilyesmire, tettek is félre, de nyilván a szórakozásra is költöttek.
Hogyne. Tehát ugye az NDK meg a Magyarország között is volt nagy különbség, ez bután hangzik elsőre, mert a szocialista töm két országáról beszélünk, de azért csak mégis. Ennek aztán voltak mindenféle vetületei, most ezek egy részében nem szeretnék semmiképp se belemenni. Viszont az, hogy kötelező vagy nem, emlékezzünk azokra a régi-régi filmekre, ahol rengetegszer előfordul, többnyire komédiákban, hogy valaki fölkíséri a vendéget a szobába, viszi a csomagját, és ha a vendég netán azért, mert eltereli a figyelmét valami, elfelejt neki adni borravalót, akkor mellette áll a libériás inos, vagy a bój, és köszönöli a torkát, és tartja a markát. Tehát egyértelmű jelzést tesz arra nézvés, hogy neki valami járna, és általában a filmek ezt kétfelé vitték el, vagy odaadja, és akkor köszönöm, vagy odaveti a legkisebb aprót, mire fogalmazunk úgy, hogy mérsékelt örömmel az arcán a pincér, vagy a bój, az távozik, de amikor megkapta, mégiscsak távozik, és nem veri tovább a tamtamot, hogy a kedves vendég fizessen ki. Tehát szerintem ezek a kis jelenetek remekül tükrözik azt, hogy kötelező, nem kötelező, nem kötelező, de mégis kötelező, valahol nagyon keskeny pallón kell egyensúlyozni.
Hogyha ilyen forrásokat nézünk, akkor hol jön ez elő? Egyáltalán van-e valami olyan nagyon erőteljes és mindenki által felelhető történelmi esemény, amikor ez szóba kerül, vagy ez csak egy ilyen általános dolog, és nagyjából ez a 10%, amit említettél, így mozog.
Ez a hétköznapok része, tehát ezt egy nagy eseményhez nehéz volna kötni. Nyilván sokkal látványosabb lenne, ha elmondhatnánk azt, hogy mit tudom én, az Austerlici csata győzelme után Napóleon kirakott 10%-ot, és mindenki utánozni kezdte. Ez nagyon jó hangzik, egy baj van vele, hogy nem így volt. Tehát ilyen dolgot nem tudunk hozzá kötni ehhez. A tapasztalat az tényleg oda megy vissza, hogy általában egy italnyi volt a mérték, ez változott át, aztán nyilván már a modern korban, hogy inkább százalékosan mérjük le. Arról nem beszélve, hogy a modern kor kínálatában az az egy ital, ami régen mondjuk egy helyen legfeljebb bor lehetett, vagy sör, az ugye mértéktelen hosszúságú sorrá változott olyan értelemben, hogy most whisky, gin, koktél, mi legyen. Ezt tehát ilyen értelemben nem tudjuk megfogni. Amit azonban fontosnak tartani kell mondani, hogy nagyon-nagyon jobban megfogható az a része a borravaló adásának, amikor a borravaló nem ilyen borravalóként működik, mint hogy most beszélünk róla, hanem hogy valami illegális dolgot akar a kedves vendéggel intézni. Tehát ad 15%-ot, hogy micike a kasszírnő, az látogassa meg este a szobájába. Ad neki azért pénzt, mert mit tudom én, most éppen szesztilalom van, de amikor ő limonádét kér hangosan, akkor mindenki tudja, hogy nem limonádét fog kérni. Vagy kér egy kávét, de oda csúsztat még egy kis pénzt, és akkor az a kávé, ahogy régen mondtál, bélelt kávé lesz, és még hosszan sorolhatnám. Tehát valahol tényleg a legális és illegális világ határán mozogtak ezek a szolgáltatások, és szerintem ez erőteljesen innen indulhatott, majd egy idő után átcsúszott oda, hogy igazából már minden érvényes lett.
Eszembe jutott még egy dolog, mégpedig az, hogy, és ez is a régi szép időket mondjuk így jellemzi, hogy a Műegyetemen végzett egy ismerősünk a 60-as években, és hát több testvérével jártak ide Budapestre egyetemre, és hogy ezt kellőképpen megünnepeljék, elmentek a Gellértbe mulatni egyet, ahol cigányzenekar játszott. És hát, hogy nem nagyon volt pénzük, de azért szerettek volna úri módon szórakozni, ezért azt találták ki, hogy egy, azt hiszem 50-es volt, ami elképesztő nagy pénz volt, azt gatyamadzagra rákötötték a szélét, és áthúzták az akónak az ujján, és ezért, amikor mindig bedugta a nagybőgőbe a kezét az 50-essel, és elengedte, akkor az visszacsúszott, ezért viszont egész este húzták nekik elképesztő módon. A zenészek nyilván akkor kellett futni, amikor az este végén próbálta rázni ki a zenész az 50-eseket, és semmi nem jött. Szóval, hogy hát ez is megvolt, ugye, hogy a zenészeknek külön kifejezni, és akkor már közelebb jutunk ahhoz, hogy annak játszanak, ugye, aki fizet.
Így van. Ugye ez is egy nem kötelező dolog, mert olyan értelemben, hogyha az ember elmegy egy ilyen magyaros csárdába, ma is van ilyen, a zenészek megjelennek, és jelezhetem nekik, hogy köszönöm, nem kérem, hogy az én fülembe húzza. Viszont onnantól kezdve, hogy ez megtörténik, onnantól kezdve azért mégiscsak illik, hogy valamivel én ezt honoráljam. Megint csak nem kötelező. Nincs sehol kiírva, hogy kérem szépen, ezt tessék fizetni. Tegyük rögtön hozzá, más kultúrákban, például Csehországban ez előfordul, ki van írva, hogy van zenedíj. Az tehát azt jelenti, hogyha én bemegyek valahova, és megszólal a zenekar, akkor mit tudom én 10%-kal túltolják a számlámat. Erre nem mindig szokták figyelmeztetni egyébként a kedves vendéget, de van, ahol igen.
Ez nagyon fontos, amit mondtál, Prágában jártam, így talán legelőször, amikor kint voltam, este már sok minden bezárt, ugye ezek a hagyományos kocsmák, ezek nem éjszakai nyitvatartású helyek, de volt egy ilyen jazzklub nyitva. Lementem, megkérdeztem, hogy milyen sört csapolnak, mondták azt is, hogy játszani fog itt egy zenekar, egy jó kis jazz trió, kiváló volt egyébként mind a sör, mind a zene. Majd amikor kértem a számlát, akkor konkrétan azt meg is jegyeztem, ceruzával írt számlát kaptam, amire az volt írva, hogy 3-szor pívó, rá volt írva, hogy hány korona, és 3-szor muzik. És az pedig ugyanúgy ki volt számolva a végén. Az járt a zenészeknek.
Tegyük rögtön hozzá, ez is monarchiás hagyomány. Tehát a fürdőhelyeken, a nyáron divatos fürdőhelyeken ugye volt igény arra, hogy a sétán mentén zenekarok játszanak. Ez általában cigányzenekar volt, vagy pedig rezes banda, ez volt úgynevezett német zene, de a dolog lényege, hogy valamiből őket fizetni kellett. Tehát egész egyszerűen felszámoltak napi zenedíjat a kedves vendégeknek, és ebből fizették ezeket a zenekarokat. Jellemző módon a főidényben általában jobban hangzó nevű zenekarokat szerződtettek, az előidényben, utóidényben meg kicsi kevésbé olcsó zenekarokat. Kevésbé drága.
A végére egy pár balatoni jellegű történetet hozzunk be. Te sokat foglalkozol a Balatonnal, az ottani polgárosodással, annak kialakulásával, hogy ez vajon mennyire köthető a Balatonhoz, ennek az egész intézménynek a felerősödése, vagy inkább ez egy ilyen budapesti jellegű valami, ami oda leszivárgott?
Azt hiszem, hogy igen, tehát ez igazából a üzlethez kötődik, tehát ahol megjelennek a vendéglátóipari egységek, vagy más egyéb szolgáltatást nyújtó egységek, ott megjelenik ez a viselkedés kultúra. Nyilván a Balatonnál onnantól kezdve, hogy a 19. század utolsó harmadától az egész Balaton átalakuló egy turisztikai desztinációvá, ott ez fokozottan megjelenik. És ez igaz egyébként valóban a cigányzenekarra, arra, igaz arra már a reformkor éveiben is a szolgálatkész hölgyeket vigyenek az urak közelébe, és még hosszan lehetne sorolni, persze a pincérekre is natürlich. Tehát ilyen értelemben a Balaton azt tudom mondani, hogy ez egyik kiteljesedési helye volt Magyarországon a borról való népszerűbbé válásának, nem pedig a születési helye, de ez igazából mindegy.
Közben egyébként egy érdekes statisztikát még tartalmazott ez a kutatás, amit a Hello Pay végzett, mégpedig azt, hogy Budán kevesebben adnak, de többet borravalót, ez volt benne, hogyha szét kell osztani, és a legnagyobb borravaló, amit tavaly kifizettek, az egy milliós költés, de egy 200 000-es borravaló volt, úgyhogy egy ilyen gáláns 20%-kal. De az már ezen a szinten már egy elég komoly költés, búcsúzott a szórakozásától az az illető.
Hát maradjunk annyiban, hogy a 20% elől nem számít alacsonynak, ekkor összegnél meg végképpen, de hogyha valaki egy mulatságra ki tud pendíteni egy milliót, lehet, hogy a 200 000 sem rendíti meg.
Csaba, köszönöm szépen ezt a beszélgetést is. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a borra való kapcsán arról, hogy milyen szokások vannak, hogy alakulhatott ez ki. Hogyha szeretnétek követni minket, a borravaló Facebook oldalán megtehetitek, vagy keressétek fel a webben a borravaló.hu-t, ahol szintén ott vannak a podcastjaink, a Spotify-on és az Instagramon is megtaláltok minket. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.